Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
9 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Június 1-én már negyedik alkalommal várták a szervezők a férfiakat, első szombaton a Szent István Bazilika előtti térre, szent olvasó imádságra a kiengesztelődés és a béke szolgálatában. Egyúttal rózsafüzér kilencedet hirdettek június 1-e és 9-e között, a választásokért, Európáért és a világon élő minden emberért, valamint a békéért. A kilencedbe online is be lehet kapcsolódni. Az online rózsafűzért Magsó Péter tarnaleleszi plébániai kormányzó vezeti, melybe a Magyar Kurír oldalán lévő linken lehet bekapcsolódni. A viharok nyomán kidőlt fák eltávolítása, illetve vízzel elöntött területek szivattyúzása sok munkát ad a tűzoltóknak szerte az országban. Főként Zala, Somogy, Tolna, Baranya és Bács-Kiskunvár megyében érkezett sok segélyhívás a tűzoltókhoz. Zivatarok miatt az ország nagy részén első fokú riasztás van érvényben, több területen pedig felhőszakadás veszélye miatt van narancsriasztás. A Duna felső szigetközi szakaszán a legmagasabb fokú védekezési szintet is elérő árvízre lehet számítani, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szerint. Siklós Gabriella, a szervezet szóvivője, a Reggelinfónak elmondta, Budapestnél a folyó a hétvégén az első fokú készültségi szint alatt 620 cm körül tetőzhet. A vasúti forgalomban is jelentős fennakadásokat okoztak a dél-németországi esőzések. Bajorországban és München térségében a távolsági és regionális vasúti forgalomban hosszabb eljutási időkre kell számítani, hívta fel a figyelmet a MÁV Inform. A Deutsche Bahn rugalmas jegyhasználatot tett lehetővé, így a június 4-éig megváltott menetjegyeket június 11-éig lehet felhasználni, vagy visszatérítés is kérhető. Szerdáig kérheti törlését a külképviseleti névjegyzékből az, aki mégis Magyarországon szavazna az európai parlamenti választáson. A Nemzeti Választási Iroda hétfő reggeli adatai szerint eddig mintegy 21.500-an adták le voksukat a nagykövetségeken. A háború és béke kérdése az európai parlamenti választások legfontosabb témája és legnagyobb tétje Magyarországon és Európában is, jelentette ki a Fidesz európai parlamenti lista vezetője. Dajs Tamás az Inforádió Aréna című műsorában ismét azt hangoztatta, hogy az ukrán-orosz háború nem Európa háborúja. Az LMP főpolgármester jelöltje szerint Budapesten ma biztonsági és köztisztasági válság van a tömegközlekedésben. Vitézi Dávid kijelentette, megválasztása esetén az első dolga lesz a 200 fős BKK rendészet létrehozása. Megújult kondíciók mellett vásárolhatják meg a lakossági befektetők a Magyar Állampapír Pluszt, és ezzel párhuzamosan kivezetik az egyéves magyar állampapírt. Az Államadósság Kezelő Központ közölte, az új Magyar Állampapír Plusz továbbra is 5 éves futamidejű lesz. A kamatozás sávos marad. Június 17-én indul a regisztráció az idei nyári diákmunkaprogramra, közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium. Az idén 3,8 milliárd forint keretösszegre pályázhatnak a 16 és 25 év közötti jogosultak. Átadták Magyarország első zöld hidrogén üzemét a Bükk-Kábrányi Energiaparkban. A hivatalos próbaüzemét megkezdő létesítmény a helyi napelempark által megtermelt, megújuló energiával állít elő hidrogént. Eközben bejelentették, hogy a hidrogénpiac fejlődésének támogatására, a beruházások felgyorsítására hoz létre keretrendszert az Európai Bizottság. Végül az időjárásról. A legtöbb helyen felhősen indult a reggel, idővel szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, több órára kisüt majd a nap. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között alakul. Híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Tudományról, kultúráról mindenkinek. A Szent István Rádió magazin műsorát hallják.
Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Tikovics Ernő. Mai műsorunkban elsőként egy fiatal természettudóst ismerhetnek meg, aki megoldást igyekszik találni az egyre égetőbb szúnyog problémára. Majd egy hazánkban tanító dél-koreai professzort mutatok be önöknek, azt követően a méhekkel foglalkozunk, és végül Bozog Ferenc olvassa fel saját írását. Tartsanak velünk! Szeretettel köszöntöm itt a Szent István Rádió Miskolci stúdiójában Kónya Máté Bertalant, a Miskolci Lévai József Református Gimnázium 11. tanulóját. A témánk pedig olyan, ami sokakat érint, szerintem legalábbis, és ez pedig most a jó idő közelettével különösen is aktuálissá válik, méghozzá a szúnyoggyérítés. Az interneten közzétetted a szúnyog lexikonodat, több kötetes, úgymond szúnyog lexikonod jelent meg. Mi is ez?
A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület bükkihelyi csoportja nevében jelennek meg ezek az írások. Egyelőre két részük jelent meg. Egy kis tudománykommunikációs és szemléletformáló munka arról, hogy felkészüljünk a szúnyogokra is, valamilyen módon megelőzzük a minél nagyobb szakszóval szúnyog ártalmat, de hogy minél több csípős pillanattól mentsük meg magunkat.
Igen, és ugye mielőtt bekapcsoltam volna a magnót, hát illetve a keverőpultot, mert itt a szerkesztőségben beszélgetünk, azt mondtad, hogy ez egy kényes téma.
Igen.
A szúnyogokat mindenki szereti ölni. Miért kényes?
Nem alapvetően a szúnyogok a kényes téma is. Nekem van egy kutatásom az ügyben, és már túlnőtte magát azon, hogy csak a szúnyogok, és hogy lehet velük megbirkózni, mert nagyon-nagyon egyszerű lenne ellenük a védekezés, azzal, hogy mindenki otthon a saját környezetében, egyébként egy panellakásban is, ha egy kis ablaka vagy erkélye van, már készülhet arra, hogy találkozni fog szúnyogokkal.
Hanyadik emeletig mennek fel a szúnyogok?
Alapvetően nem mondanám azt, hogy a 10. emeleten találkozunk velük, de hogy egy olyan 3.-4. emeleten szerintem még természetesen találkozhatunk velük, tehát hogyha mindenki annyi prevenciót megtesz, hogy figyel arra, hogy semmilyen pangóvíz ne alakuljon ki az otthonában és környezetében, akkor azzal már mérsékelhető a szúnyogártalom szempontból, hogy egy pocsolya vízben nyári időben, tehát 30 fok felett, akár 5-7 nap alatt is kifejlődhet egy generáció szúnyog. És elsősorban ez lenne a pofon egyszerű védekezés. Másrésztről pedig azért kényes a téma, mert központi védekezés van a szúnyogok ellen.
Tehát írtják.
Ez, igen.
Vagy szép szóval gyérítik?
Gyérítik, de igazából ugyanúgy ez írtás, és ez nagyon-nagyon nagy társadalmi megosztottsághoz vezet, ugyanis ezeknek a szereknek a hosszú távú hatása és környezeti biztonságra tanúsított hatása, tehát egyáltalán az ökotoxicitása az még nem pontosan ismert.
Tehát, hogy milyen hosszú távú következményei, igen, lesznek annak, hogyha ezt kijutatjuk,
igen,
illetve, a természetben, illetve, a környezetünkben.
Illetve az egész ökoszisztémánkra milyen hatása van, és egyébként ez a mortalitás, tehát ez a halálozási arány, ami a szúnyogok közt van a szúnyoggyérítésnél, ez 1 az 1000-hez, tehát egy 1000 elpusztított rovarból körülbelül 1 az, ami csípőszúnyog és szívná a mi vérünket. A többi az mindenféle más ízeltlábú lepkék, más rovarok.
Szóval lehet tudni, ment valaki a permetező autó után és összeszedte, ami elhullott?
Nem után, de mellette voltak vizsgálatok arra, amikor még lehetett légi szúnyogírtást végezni, hogy bárki a kertjében otthon megnézhette, hogy jött a repülőgép, és utána milyen elhullott rovarokat talált egy kiterített ponyván akár.
Nyilván ennek meg volt mindig a hátulütője, vagy mindig megfizettük az árat azért, hogy kevesebb legyen a szúnyog, de valami természetbarát módon a 21. században nem lehet védekezni a szúnyog ellen?
Dehogy nem, és ugye egyrésztről a prevencióval, és itt ajánlom mindenkinek, hogy a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Bükkihelyi csoportjának Facebook oldalára látogasson fel, mert ott már a szúnyog lexikon egy-kettőt megtalálja. Egyrésztről egy általános bevezetőt a szúnyogokról, hogy tudjuk, hogy kikkel állunk szemben, illetve egy írást a megelőzésről. Emellett van biológiai hatóanyag, amit központilag is ki lehetne juttatni, de ezt csak kevés esetben teszik meg, viszont a lakosság élhetne azzal, hogy beszerzi ezeket és hangsúlyozom, hogy biológiai hatóanyagú tablettákat, és a pangó vizeiben elhelyezi őket, tehát hogyha például szeretné valaki azt a esővizes hordónyi vizet még például locsolásra felhasználni, akkor nem feltétlenül kell kiöntenie, hogy megszabadítsa a szúnyoglárváktól, hanem ezzel a tablettával kezelheti, ami csak szelektíven a csípő és a pupos szúnyoglárvákat pusztítja el, tehát teljesen ártalmatlan a többi élőlény.
Van olyan szúnyog, amelyik nem csíp?
Igen.
A lószúnyog.
Igen, meg ez egy nagy taxonómiai rend a szúnyogok.
Nem szívvért?
Igen. Van olyan szúnyog, ami például csak virágnedvekkel táplálkozik. Tehát, hogy ami minket megtalál, az a csípős szúnyogoknak a csoportja. Ők szívnak, de ugye onnét is csak a nőstény, mert neki van szüksége az emberi vérre ahhoz, hogy petét rakhasson.
Mielőtt visszatérünk erre, meséljünk már, vagy beszélj légy szíves arról, hogy most van egy invázió. Tekinthetjük úgy, és nem csak azt, hogy gradálódik, tehát felszaporodik a csípős, a már jól ismert magyar szúnyognak a száma, mennyisége, hanem jönnek külföldről is, ennél sokkal veszedelmesebb szúnyogfajok.
Igen, és nem tudom, hogy kinek mennyire meghökkentő hír lesz, de az idei év a mostani adatokból még nem tűnik egy inváziós évnek. Ezt mindig az adott szúnyogok által terjesztett betegségek eset számából tudjuk megállapítani, hogy melyik év volt legutóbb ilyen invazív év, és legutóbb a 2017-18-2019 volt az, amikor különböző szúnyogok által terjesztett betegségek, például a nyugatnílus láz és a denguláz Magyarországon is áldozatokat követel, de
meg is haltak be?
Nem, tehát hogy hál' Istennek nem halálosak, csak hosszú távú szövődményekkel, és azóta nem találkoztunk ilyen betegségekkel, vagy hát ha találkoztunk is, akkor elenyésző számba ahhoz képest, ami akkor volt. Úgyhogy ez az idei év még nem tűnik inváziós évnek.
Akár milyen szúnyog, egyiket se szeretjük, tehát még azt sem, még a nektárokat szívogatja, bár azzal kapcsolatban igazából nem kerülünk. Viszont fölmerül a kérdés, hogy ott van mellettem mondjuk a Balaton, ott van a víkendházunk, hát mit sokat tudok tenni a szúnyog ellen, ha kiöntöm a kutyatájából a vizet, de hát a Balatonból nem tudom.
Elárulom, hogy a Balaton sem egy hatalmas szúnyog tenyésző medence, hiszen azok a szúnyogfajok, akikkel mi általánosságban találkozunk, nem szeretik ezeket a nagy vizeket. Mivel minél sekélyebb egy tenyészvíz, minél kevesebb, bár ez fajonként változó, ugye melyiket szereti, de általánosságban amikkel mi találkozunk, azok nem szeretik ezeket a nagy vizeket, mert minél sekélyebb a víz, ugye annál hamarabb felmelegszik, annál kedvezőbb a hőmérséklet ahhoz, hogy hamar kifejlődjenek, és ugye annál kevesebb energiába és munkába tart a szúnyoglárváknak a szerves maradványokat kihalászni belőle és elfogyasztani. Tehát, hogy a Balatonnak nem tudom mennyi az átlagos mélysége, de ha veszünk egy pár milliméteres szúnyoglárvát, értelemszerűen nem fogja benne magát jól érezni. Egyrésztről ugye, mivel a Balaton turisztikailag hasznosítva van, ezért állandó zavarásnak van kitéve. Másrésztről, ha azt nézzük, hogy egy erdőben lévő pocsolya, vagy egy kis tó, ami benne van egy természetes ökoszisztéma körforgásában, az sokkal inkább kedvezőbb szaporodó hely a szúnyogoknak, mint például a Balaton.
Ami érdekes volt többek között a szúnyog lexikonodban, amit az interneten, a Facebookon tettél közzé, az a megállapítás, vagy az a tudományos felfedezés, mondhatjuk így, hogy mekkora körben éli le azt a párnapos életét egy szúnyog. Tehát most beszélhetek a Balatonról, de én 1 kilométerre lakom tőle, akkor az a szúnyog, amelyik a Balatonba kelt ki, soha nem jut el hozzám.
Ez fajonként változó, mert egyébként rendkívül mobilis rovarok a szőnyegek, tehát hogyha minden feltételük kedvező is például jön egy nagyobb szél, akkor akár 100 kilométert is megtelt egy szúnyog. Azonban ezek tényleg a háztáji fajok, akikkel mi találkozunk és szidjuk őket rendesen, azok nem szoktak ekkora utat megtenni, és azért is visszatérve ide a Balatonhoz például, egy balatoni üdülőben sokkal inkább lehet az, hogyha az ember maga még ki is önti például a kutyának a vizét, és a virágcserép alatt nem hagy több vizet a tálkában, akkor lehet, hogy még mellette a szomszédok ezt nem teszik meg, ott kifejlődik a szúnyog, és azért házról házra simán átvándorolnak. Úgyhogy igazából az lenne egy jó modell, hogy minél többen megtegyük ezt az intézkedést, hiszen a tavalyi év szúnyog ártalmáért több mint 50%-ában, közel kétharmadában azok a szúnyogok feleltek, amik háztáiak. Ilyen kategória egyébként tudományosan nincs, de hogy...
Domestikált szúnyogok.
Igen, de igen, és valamennyire urbánusak is, és ezt megtehetik, hogy nálunk fejlődjenek ki. Ugye például vannak ilyen beszédes nevűek, például a házi szúnyog, az nem hiába kapta ezt a nevet.
És amelyik vércív, az csak embervérrel tud táplálkozni, vagy neki megy akár a kutyának, macskának, egérnek is?
Bármilyen melegvérű állatból szívnak. Hiszen ugye a szúnyogoknál van egy olyan jelenség, hogy nem tudnak vérszívás nélkül petét rakni. Ez ugye az energia miatt szükséges elsősorban, másosorban pedig a vér tartalmazta tápanyagok és nyomelemek miatt, de ugye főként az energia miatt, úgyhogy amikor például azt látjuk nyáron, hogy rajzanak a szúnyogok, főleg a napnyugta előtti órákban, akkor az nagy valószínűséggel azért van, mert minél hamarabb fognak keresni bármilyen melegvérű állatot, tehát hogy a kutya, a macska.
Csak jobb az ember, mert az nem olyan szörös.
Igen, tehát hogy az embernél szerencsék van, akkor utána valószínűleg petézni is fognak. És visszatérve, a szúnyogok 93 millió évbe kísérik a földtörténetet, és minden élőlényt, aki azóta jelen van, tehát pont tudtak alkalmazkodni, és olyan evolúciós előnyökre tettek szert, hogy például az embereknek már a leheletének a szén-dioxid tartalmára érzékenyek, és pont ezért tudják, hogy hol kell keresni az embereket.
Érdekes, amit mondasz. Ha magamat veszem, mint egyszerű szúnyogírtót, vagy legalábbis olyan embert, aki szeretné távol tartani magától a szúnyogokat, én a füstölőt választom, tehát a spirált. Kitapasztaltam, ebbe is van, amelyik beválik, van, amelyik kevésbé válik be. Ez környezetbarát módszer?
Szerintem még mindig környezetbarátabb, mint például ez a Delta Martin nevű idegméreggel, amivel most központilag történik a szúnyogérítés, adott esetben egy település 4-szer vagy 5-ször végigfújni egy évben.
És akkor mi az a szer, amit szeretnél, ha használnának a szúnyogírtók? Tehát amit beleteszek, szeretném, ha lenne mondjuk aszályos évben víztartalékom, megtöltök néhány kútgyűrűt vagy vödröt,
igen,
vagy hordót. Elkerülhetetlen, hogy belemenjen a szúnyog, és belepetézzen. Mivel tudom a lárvákat akkor ebben kiírtani?
Egyrészt meg lehet akadályozni szúnyoghálóval.
Ez jogos.
Hogy a vízfelszínre se tudja lerakni, mert legtöbb szúnyog vagy a vízfelszínre, vagy a vizek partjára, most adott esetben akkor ott a hordó falára petézne, de legegyszerűbben ez a Bacillus thuringiensis variens israelensis, ez egy röviden BT-nek szoktuk hívni.
Így kérjem a boltba.
Hát igen, de
kaphatom?
Valamelyik árvázakban igen. Egyet tudok megemlíteni, akik nagyon komolyan foglalkoznak a témával, és ahol ők szúnyogokkal szóba állnak és kapcsolatba kerülnek, ott sikeres lakossági védekezés van. A szegedi No Mosquito Kft. Tőlük beszerezhető a lakosság számára, de egyébként az idei évre értelemszerűen már nem, de a jövő évre például már önkormányzatok is rendelhetnek nagy mennyiségben ilyen tablettát, és igazából ebben egy baktérium spórának a fehérjéje van, ami endotoxin a szúnyogok számára, tehát az anyag cseréjüket befolyásolja, és ezért pusztulnak el, és ez tényleg olyan minimális környezeti hatással jár, hogy csak ezt a két csoportot, a csípőszúnyogokat és a pupusszúnyogokat pusztítja el. Ugye a pupusszúnyogok azok kvázi nem szívnak emberi vért, ugyanakkor ez óhatatlan, hogy rájuk is hat a szer, de még mindig kisebb a környezeti kockázat, mint egyébként egy idegméregnél. Tehát bárki, aki szeretne fellépni a szúnyogok ellen, az a prevenciót mindenféleképpen használja is, és keressen utána. Rengeteg forrás van erről egyébként az interneten. A kémiai tablettákat ne alkalmazza, mert az például, hogyha utána a saját kiskertjében önti ki, akkor ugye az óhatatlanul az emberi szervezetbe is be fog jutni, de ez a BTI tabletta, ez tényleg ártalmatlan az emberi szervezetre.
Beszéltünk itt Kutyatájától kezdve a Balatonig sokféle vízterületről, vízfelületről, de hát sok embernek van otthon kis tava. Hát az a szúnyog melegágya.
Igen, annyit tudok nekik javasolni, hogy abba is nyugodtan ezt a tablettát el lehet helyezni, viszont hogyha nagyobb a tú, akkor minél több halat próbáljon beletelepíteni, hiszen mivel a szúnyogok ugye szaporodási stratégiája az olyan, hogy R-stratégisták, tehát tipikusan a rövid életidejű élőhelyeket használják ki, próbálnak minél többen megtelepedni, minél hamarabb, nagy, fejletlen agregációkban élnek, tehát hogy minden előnyük megvan ahhoz, hogy hamar elterjedjenek egy területen, és épp emiatt a K-stratégista fajok, ugye ezt az ökológusok állapították meg, az R az az egyes szám, a K pedig a környezet eltartó képessége szokott lenni ezekben az ökológiai modellekben. A K-stratégista fajok, akikre ugye jellemzően a nagyobb testméret, a fejlettebb utódgondozás, a kevesebb egyes szám jellemző, adott esetben ugye R-stratégistának a csípőszúnyogot tudom mondani, K-stratégistának meg például egy kecskebékát, vagy az ember is egy tipikus ilyen faj. Minél több K-stratégistát próbáljunk elszaporítani, akik lárvállapotban fogyasztják őket. Egy tipikus példa...
Amíg az ember nem eszi.
Igen, de egy tipikus példa, hogy a pontyok olyan 10-20 ezer szúnyog lárvát egy nap elfogyasztanak. Egy darab ponty. Ugyanakkor az egy tévhit például, hogy a fecskék mennyi szúnyogot fogyasztanak, hiszen az aktivitás idejük nem egyezik, illetve ugye a csípőszúnyogok energiatartalma rendkívül kevés, körülbelül egy tizede egy zengőlénynek vagy szitakötőnek.
Csak egy kis kitin.
Igen, tulajdonképpen nagyon-nagyon kevés ahhoz, hogy például egy fióka...
De ha van benne vér.
Igen, de az se sokkal több, tehát egy költési időszakban a fiókák nevelésére relatíve kevés. És épp ezért is tudnak ilyen sikeresek lenni, mert nagyon kevés természetes ellenségük van. Tehát, hogy akinek a kertjében például tó van, akkor az próbálja meg biológiai tabletával kezelni, illetve minél több lehetőséget teremteni, hogy ezek a K-stratégista fajok megtelepedjenek. Létrehozhat madárbarát kertet, ugye ez is a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület programja, ott előbb-utóbb más fajok is meg fognak jelenni, és például a szitakötők is elfogyasztják a kifejlett szúnyogokat. Tehát, hogy minél nagyobb a biodiverzitás egy kertnek, annál kisebb az esélye, hogy mi találkozni fogunk a csípőszúnyogokkal.
Itt a felmelegedés, bár van, aki még tagadja, vagy nem fogadja el a globális felmelegedés tényét, a tény, de ez mindig azzal jár, vagy legalábbis azzal riogatnak, hogy azzal fog járni, hogy olyan fajok, amelyek korábban melegebb vidéken éltek, majdnem kimondtam, hogy trópusokon, azok előbb-utóbb itt is megtalálják életfeltételeiket. Hát mondjuk egy cecelégy vagy egy malária szúnyog azért nem lenne kedves szomszédság.
Igen, az, hogy a szúnyogokat közegészségügyi értelemben górcső alá vegyük, ahhoz először ismerni kell azt, hogy Magyarországon alapvetően 50 szúnyogfaj él, ami őshonos, és ehhez jön most már sajnos három olyan faj, ami betelepült, és az 53 fajból 17 az holarktikus, tehát az egész mérsékelt égövben elterjedt. És ugye szó volt arról, hogy mobilis rovarok a szúnyogok. Azonban hazánkban mégis azért kicsi az esélye, hogyha például egy ázsiai tigris szúnyoggal, vagy most már az új, az a japán bozó szúnyoggal is találkozunk, hogy fertőzött, mert amíg nem találkozik más fertőzött egyeddel, vagy nem jut a testébe a kórokozó, addig le se tudja adni. Ugye a csípőszúnyogok azok közegészségű szempontból receptorok és donorok is, tehát egyszerre fel is vehetik, és le is adhatják ezeket a betegségeket, négyféle betegségeket, vírusokat, baktériumokat, férgeket, és eukarióta egysejtűeket terjeszthetnek. Ugye például a malária az tipikusan egy eukarióta egysejtű műve, tehát hogy amíg nem találkoznak olyan más fajtársukkal, vagy olyan prédával, akiben benne van a kórokozó, addig nem tudják nekünk se adni, tehát most még kicsi az esélye annak, hogy itt Magyarországon kialakuljon például egy malária járvány, de 2018-ban, ha jól emlékszem, Franciaország melegebb részén volt erre példa, hogy szúnyog okozta, járványok kialakultak, és itt tényleg bármi ilyen trópusi betegségről beszélhetünk, a dengulásztól kezdve a nyugat-nílus lázig, ugye ez az utóbbi az, ami nagyobb kockázatot hordoz magában, és valószínű, hogy el fog terjedni, de egyelőre még kicsi ennek az esélye, illetve arra kell nagyon figyelnünk, és ismét a prevenciót szeretném hangsúlyozni, hogy ezek a betegségek alapvetően a petével tovább örökíthetők. És tegyük fel egy fertőzött szúnyog petétak, akkor van olyan betegség, ami a kifejlődő szúnyogban már meg lesz. És például még nem szívott vért, de az első vérszívás alkalmában valószínűleg már le is adja ezt a fertőzést. Úgyhogy mindent meg kell tennünk, hogy a csípőszúnyogokat elkerüljük.
És eladtál néhány jó tanácsot is, fogadjuk meg. Én biztos, hogy a pangóvizekre ezentúl odafigyelek, bár eddig is odafigyeltem, hozzáteszem. Kónya Máté Bertalant hallották, a miskolci Lévai József Református Gimnázium 11. ás tanulóját. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen.
Nemrégiben kisebbik lányom, aki az ELTE koreanisztika szakának hallgatója, szinte lelkendezve mesélt egyik tanáráról, aki a tanszéki kötelezettségei mellett a magyarországi cigányság kutatásába is belevetette magát. Hamarosan fel is vettem a kapcsolatot Kim Jong-innel, a szak anyanyelvi lektorával, aki szívesen állt mikrofon elé.
De igazából én mentem Ukrajnába, mert van egy ismerősöm Ukrajnában. Mentem oda, és jelentkeztem lenni tanára, de igazából mentem bebándorlási hivatalba, az Ukrajna bebándorlási hivatalba, de nekem mondtam, hogy nekem van ilyen szükségem, ilyen ukrán feleségemre. De igazából nekem van feleségem, de igazából ez az Ukrajna, ez a rendszer, ez nagyon durva. Nekem van feleségem, de nekem mondta, hogy ja, nem baj.
Szóval és ez mikor volt még, a háború előtt?
Háború előtt. Szóval, ja, csak szerintem ez nem működik. Szóval jöttem Magyarországra, mert egy szomszéd.
És mit akart volna tanítani itt? Ukrajnában?
Informatikus. De itt jöttem Magyarországra, de igazából semmi sem akartam tanulni, mert én most 66 éves vagyok.
Szóval... Mennyi?
Ah, nem, 36, bocsánat, 36 éves vagyok, szóval mi sem akartam tanulni, de igazából jöttem ide, csak Magyarországra. Ez nem jó téma, de nem tudom, milyen lehet mondani, vagy nem lehet mondani, de igazából Magyarországon van romák. De igazából régen nem tudtam, milyen Európában van ilyen roma ember, de igazából jöttem Magyarországra, és én találtam roma emberekkel. Én kíváncsi voltam, mert van ilyen névcsoport Záhonban, vagy Miskolc. Szóval jöttem ide csak tanulni ilyen a cigányságról, vagy ilyen antropológia.
Tehát ilyen kulturális antropológus?
Igen. Szóval most tanulok ilyen téma. Ja, sokszor mentem ilyen telepen is, roma telepen is. Nagyon érdekes volt. És sokszor ilyen fura dolog volt, történt nekem. Például én nagyon szerettem ilyen hajléktalanokat segíteni, vagy szegény gyerekkel segíteni. Szóval sokszor mentem Belarus tére, vagy ilyen Népszláz utcába, vagy keleti pályaudvarra. És én aludtam keleti pályaudvaron 3 nap.
A padon?
Igen, mert én át akartam élni hajléktalan életek, szóval én barakkoztam velük, csak történt egy érdekes dolog, nekem történt, hogy én felszálltam trollibuszra. A vezető roma volt, jó? Nem, mert szigán volt. Ő szerint én nem beszélek magyarul, mert én ázsia vagyok. De mondjuk ilyen, de általában ilyen szoktam mondani, hogy sárga cigán vagyok. Egyik cigán vagyok. Az jó, hogy ilyen barakkozni egymással. Ha mondom, ja, de engem sárga cigánnak hívják. Jó, igen. Ez ilyen barakkozás módon működik. De, ja, felszálltam trollibuszra, és ez ilyen vezető mondta, ja, felszállt a kutya. Úgy mondta.
Felszállt a kutya?
Kutya, igen. De én vagyok kutya. Ő szerint én vagyok egy kutya. De ő szerint én nem beszélek magyarul, vagy nem ismeri magyar kultúra, vagy magyar nyelvet. Ő szerint. Szóval ilyen mondta, hogy elfőzelt a kutyát, csak én hallottam, és utána én válaszoltam neki. Ja, igen, akkor ingyenesen utazom. Aztán ez a vezető csak nekem válaszolta, hogy ja, nem vagy kutya, ember vagy, fizessen. Ja, szóval utána barakkoztam vele. És mentem hozzá, valami, mert hívta engem haza. Ön ismeri Kőbánya?
Kőbánya, persze.
Ja, igen, ott a kemény hely. Koreák szerint magyarok mindenki Dunaparton hajózik, és minden este ilyen bélszint esznek.
Bélszint?
Igen, bélszint esznek, csak ilyen romantikusan élnek, de igazából ide jöttem Magyarországon, ez nem. Ja, csak mert a koreaiak nem tudjuk Magyarországon, nem ismerik, mert kis ország, az Európában csak Korea, de Koreában szerint ez az Európa az ilyen reneszáns, romantikus, ilyen kultúrája van, de igazából nem annyira ismerjük ilyen szegénységet. De igazából de Magyarország ez a kemény hely, igazából ez nem annyira gazdag, és nem annyira könnyű, túlélni nehéz.
És nem fordult elő, hogy megverték?
Magyarországon? Igen, persze. Igen. Csak mentem valamilyen a cigán faluba, és öt csábó, ugye? Csábó, de igazából ez a lovári nyelven ez sávó. Ilyen mondaná, de csak magyarul csábó, ugye? Csávó, ja. Én mentem ilyen cigán faluba találkozni ilyen a roma emberekkel, de mondtam, jött öt csábó bottal verekedni. De igazából ezt nem tudtam, de miért. De mentem oda, és a magyar úr, de ja, veszélyes! És utána menekültünk. És 20 perc vagy 30 perc utána visszamentünk ezt faluba, és csak mondtam neki, mert én viseltem ilyen koreai zászlóruha, mert nagyon veszélyes volt ez a környék, szóval én beszélgettem velük, és utána ismerkedtünk. Igen. És ez volt először megismeres nekem ilyen roma kultúrához.
És mennyiben másabb, mondjuk Magyarország, itt Budapest belvárosában beszélgetünk, mint Korea.
Ja.
Már Dél-Korea.
Ja, jó. Csak ez egy koncepció nagyon más, mert Budapest, ez szép. De igazából ez szép. Ez egy város, koreák szerint. De igazából ez nem a nagy város, ez Korea szerint, ez egy kis város. De igazából Budapest az ilyen európai szempontból nagyváros, igazából ez volt Budapest. De a Koreában ez egy ilyen kisváros. De mondjuk ilyen Eger. Korea szerint ez egy kis falu. Ez nem a város.
Mert mennyien laknak Koreában? 50 millió?
Igen, 50 millió. Szóval 10 millió, és Szóval környéken összesen szerintem 25 millió.
Miket mesél Magyarországról mondjuk a szüleinek, vagy a barátainak?
Mondjuk ilyen, ja. Na, a barátaimnak mondom, hogy itt nem annyira könnyű megélni igazából, mert alacsony a fizetés, de magas a lakbér, legalább Budapesten. Ugye? Legalább Budapesten ez ilyen. Szóval mondom, hogy ez nem a könnyű hely tőlélni, vagy megélni.
És hogyan kezdett magyarul tanulni?
Itt az ELTE-n van egy ilyen kursz. Igen, nyelvi kursz. De mondom, hogy Magyarországon lakom, én szeretem Magyarországot, de igazából én nem beszélek magyarul. Ez ilyen nem működik szerintem, ez ilyen
tanulni. Szóval meg kell tanulni?
Igen, ez meg kell tanulni, igen. Itt Magyarország. Ez nem szlovák, ez nem ilyen Románia, csak Magyarország. Én szomorú vagyok magyar miatt, büszke vagyok magyar miatt. Ez nem egyszerű, hanem ilyen, hogy mondjam, nem annyira jól érezem magam, mert mondjuk Romániában, voltam Romániában is, ott van ilyen Trianon nap.
Trianon nap?
Igen. Június 4, az a Trianon nap. Náluk az ilyen ünnep, mert megkapta ilyen Erdély.
Igen.
De Magyarországon ez ilyen szomorú nap. De kell emlékezni. Ez ilyen nap. Ez kell tudni. De igazából én szomorú voltam. Na, minden diáktól én kérdezem. Te helleze?
A energiaital?
Igen, a magyar energiaital. Igen, helleze. Csak ilyen, én viccesen mondom, mert mindenki iszik hellet Magyarországon. Szóval, ja, te helleze? Igen, te dohányzol? Igen, ja. Ja, akkor te vagy a tiszta magyar. Ilyen mondaná, csak igazából az viccesen, mert én akartam mondani, ez nem jó dolog, de igazából mindenki nagyon dohányzik, hellezik, vagy ilyen, de igazából nem ismeri ilyen, mit történik ilyen valóságban, nem ismeri. Szerintem ez nem jó dolog, szóval de nem annyira ismerem a magyar kultúrát, szóval csak mondom ilyen néhány dolog, amit tanultam Magyarországon.
És nagyon nehéz a magyar nyelv.
Nem ajánlom tanulni a magyar nyelvet valakinek. Nagyon nehéz. Nagyon nehéz. Ja, na, kérdezem. Rágózás, jó? Jó. Én kérdezem öntől, jó? Na, cél. Ugye, cél. Az én célom.
Igen.
Na, cég. Vállalat, cég. Az én cégem. Igen. De miért nem cégom? Célom, cégem. Ja, nehéz.
És a magyaroknak, már akik ide járnak az ELTE-re, mennyire nehéz a koreai?
Nem annyira nehéz. Nem annyira nehéz. Mert szerintem csak a rágózás nélkül, a rágózás kívül a nyelvtan hasonló. És ilyen a szokincs. A szokincs nem annyira hasonló, de igazából amikor mondjuk ilyen csináljuk valami új szót, ez hasonló módon van. Nem annyira nehéz szerintem igazából.
És a családja? Mondta, hogy nős.
Családom? Feleségem, és három gyerek van nekem.
Három gyerek?
Igen.
És ők már jól beszélnek magyarul?
Ja, csak lányom jól beszél magyarul, de igazából ez a kisfiam, ez a kislány nem beszél, mert ez a kislány csak 2 éves most, és a kisfiú 5 éves most. A lányom jár magyar iskolába, tavaly kezdődött járni magyar iskolába, és neki nagyon nehéz volt, én minden nap sírt.
Óvodában nem tanult magyarul?
Nem, csak közvetlenül iskolába ment.
És vannak barátai?
Neki? Igen, vannak.
Tehát nem éreznek olyat, hogy lenézik, vagy kiközösítik?
Ja.
Azért, mert ázsiai.
Volt egy nap, ez a lányom tőlem kérdezte, hogy ja, apa, azt jelenti apuka, apa, ez ugyanúgy, ez Koreában is. Ja. Apa, mi a cigán? Mert osztályban fiúk, a lányomat cigánnak hívják, szóval. De ő nem ismeri, mi a cigán, vagy ilyen jelentése, szóval, ja.
A felesége amerikai, elképzelhetőnek tartja ön azt, hogy itt maradnak még hosszabb ideig Magyarországon?
Igen. Én nem tervezem vissza menni Koreába, csak amikor először jöttünk Magyarországra, igazából a feleségemnek nagyon nehéz volt, mert a magyarok szerint a feleségem is magyar, mert fehér. Ja, ez nagyon érdekes volt, mert Leheltér, piac, szoktunk menni Leheltérre. Én beszélek magyarul, szóval amikor felfezem valami gyümölcsöt, vagy ilyesmit, vagy illemiszeret, én mondtam magyarul, beszélgettem magyar nyelven, én eladóval. Aztán utána a feleségemnek válaszol, mert a feleségem fehér ember, ő szerint a feleségem magyar. De ez a feleségem nem beszél magyarul, szóval csak tőlem kérdezik, ez mit jelent? Ilyen háromszöges beszélgetés.
És a felesége koreaiul beszél?
Most beszél. De igen, nem. Amikor házasodtunk, egyetlen sem.
És akkor hol találkoztak, ezt megkérdezhetem?
Törökországban.
Törökországban?
Igen. Amikor utaztam Törökországban, igen, és találkoztam vele.
És ebből egy házasság lett? Hogyan?
Másfél éve utána Koreában házasodtunk. És utána Koreában laktunk.
És mik a tervei még itt Magyarországon?
Ja, igazából nincsen terveim, csak én élek Magyarországon, és én boldog vagyok, de nekem nagyon érdekes ilyen megismerkedni ilyen magyar emberekkel, magyar barátaimmal, és magyar kultúrával.
Milyen a magyar kultúra? Nagyon más, mint a koreai?
Ja, Magyarországon igazából mindenki más. Magyarországon mindenki nagyon más, de Koreában nem. De van egy érdekes dolog nekem. Na, Koreában, egy osztályban mindenki barátkozik mindenkivel. De itt nem. De megleptem, de miért? Csak kérdeztem a lányomtól, hogy ja, neked van 40 barátod. De a lányom nekem mondta, nem, nekem csak van ott barátom. De miért? De igazából de a lányom nekem mondta, hogy ja, nekem van barátom és osztálytársom. De igazából ez Koreában osztálytársam vagy a barát. De mindenkinek jól kapcsolatban. De igazából itt nincsen. Nekem nagyon érdekes volt, hogy például Lilla osztályban.
Ja, kislányom.
Igen. Lilla osztályában valaki hiányzott. Ja, miért nem jó? De ez mindig... Nem tudom. Mindenki ilyen mondta. Nekem nagyon fura volt. Mert egy osztály azt jelenti, hogy olyan, mint barát, vagy ilyen közel ember. Ez nem annyira messze kapcsolatban, de mi közel ember. De kérdeztem a diáktól, de miért nem tudsz? Ja, nem érdekel. Mindenki mondta, hogy nem érdekel. Azért egy picit szomorú voltam. Ez van.
Az elmúlt percekben az ELTE koreanisztika szakának anyanyelvi lektorát Kim Jong-int hallották. Május 21-én kedden új kiállítás nyílt Édes Élet méhek a könyvtárban címmel, itt Egerben a Líceum Tittelpál könyvtárában. A kiállítást Bíró Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület Hevesvár megyei szaktanácsadója nyitotta meg. Most őt hallják.
Vándor kiállításnak a célja a méhek világának a közelhozása a nem méhészkedő közönséghez. Már több helyszínen volt ez a kiállítás, tehát az ország több pontján, és most itt ugye Eger városában is megtekinthető. Az különös egybeesés egyébként, különösen szerencsés, hogy most volt a méhek napja, ugye május 20-án a méhek világnapja, és ma pedig elkezdődött ez a kiállítás, amit ugye több mint egy hónapig megtekinthetnek majd itt az érdeklődők.
Miért fontos, hogy egy évben legyen egy nap, amikor különösen is gondolunk a méhekre, de egész évben tegyünk értük?
Amit ugye már egyre többen szerencsére átéreznek, és tudják, hogy mennyire fontos a beporzási tevékenysége a méheknek. Lényegében ez a legfontosabb a tevékenységeik közül, és tudják azt is az emberek már, hogy mekkora ökológiai és egyéb katasztrófát okozna ezeknek a beporzó rovaroknak az eltűnése. Tehát ezért is fontos az, hogy van a méhek világnapja, amikor valóban különösen gondolunk erre, de nyilván az év minden szakában kell olyan szinten gondolnunk rá, hogy mindenki, aki tud, valami kicsit, hogyha tesz ezért, hogy segítse ezeket a rovarokat, nem csak a méheket egyébként, az egyéb beporzó rovarokat. Az egy nagyon fontos dolog olyan szempontból, hogy ezeknek a kihalása esetleg ne következzen be.
Vannak ilyen apokaliptikus jelenetek Kínából, hogy kis kínaiak porozzák be a gyümölcsfákat, mert Kína egyes részein már annyira megritkultak a beporzók, mind a természetesek, mind a háziak. De ezt nem értem én, hogy ha tenyésztik a méheket, és egy méh lerak egyszerre 1500 petét, akkor hogy pusztulhat ki?
Igazából ugye a házi méhek esetében a kipusztulás az nyilván nem tud úgy bekövetkezni, mert annak a tenyésztését valóban ugye fenntartják a méhészek. Tehát ez nekik köszönhető, hogy azért a házi méh populációk megvannak. Egyébként ott, ahol ez az esemény, amit említett, megtörtént, ott sajnos olyan mértékű vegyszer szennyezettség van azokon a növény kultúrákon, hogy nem bír megélni a házi méh sem. Tehát őt sem lehet ott fenntartani, hiába.
Kiengednék, elpusztulna?
Igen, pont. Vagy odavinnék, elpusztulna. Meg ami ott volt, nyilván elpusztul, és ezért kellett ilyen dolgokhoz folyamodni. Mindenféleképpen el kell kerülni ezt a helyzetet, és hát ezért olyan fontos tényleg a védelmük. A növényvédelemben is nagyon fontos, hogy a növényvédelemben résztvevők is értsék, hogy mekkora kár tudnak ezzel okozni, holott nem látja rögtön a kár mértékét. A méhész látni fogja, de aki magát a tevékenységet végzi, ő nem, de neki is tudnia kell, hogy ezekre igenis vigyázni kell.
Létezik szelektív permetezőszer, vegyszer, mivel megkímélhetnénk egyrészt a gyümölcsöt attól, hogy megtámadja valami, másrészt a méheket.
Léteznek olyan szerek, meg használnak a gazdálkodók ugye olyan szereket, ami adott esetben méhekre nem veszélyes, vagy egyáltalán nem okoz mondjuk nekik kárt. Egyébként a legfontosabb, amivel legtöbbet lehetne tenni, az ha ez a két dolog elkerülni egymást, a méhek meg a vegyszerezések. Ez például mondjuk meg lehet oldani, aki mondjuk fogékony erre, és mondjuk szeretné alkalmazni mondjuk egy éjszakai vagy esti permetezéssel, és akkor már nem okozza problémát a két tevékenység egymásnak.
Van itt egy méh, ami olyan nagy, hogy autóval hozták el, abba is csak szétszerelbe fért bele. Léteztek ekkora méhek valamikor a földön?
Ekkorák, mint amit itt látunk, azért nem. De egyébként léteztek jóval nagyobb rovarfajok, mint amit mondjuk a mai világunkban ismerünk. Egyébként ezzel kapcsolatban érdekesség például, hogy a házi méh nagyon-nagyon régóta ebben a formájában jelen van a földön.
Sok gyerek van most itt, sok gyereket várnak, hogy megtudjanak többet a méhekről, és tegyenek majd értük felnőtt korukba. Kiskorukban meg nyalják le jobban a kanalat, mielőtt beteszik a mosogatóba. Nyilván ez is olyan, mint mondjuk a zongorázás, 10 év alatt kell elkezdeni, mert akkor még fogékonyabbak rá?
Mindenféleképpen. Azért is járnak nyilván a gyerekek iskolába, mert ők fogékonyak arra, amit ott tanulnak. Itt is fogékonyak erre is, amit itt látnak, olvasnak, vagy egyáltalán az interaktív dolgokkal most megtanulnak. Ráadásul szoktunk járni gyerekekhez iskolába, mézet kóstoltatni, is vannak ilyen programok, és az is nagyon szerencsés dolog, hogy a gyerekek szeretik a mézet, tehát tényleg nagyon szeretik. Nagyon-nagyon ritkán lehet olyan gyerekkel találkozni, aki azt mondja, hogy nem. Úgyhogy a gyerekeket ilyen szempontból könnyű, meg jó közelebb hozni ehhez a világhoz őket, mert ezzel, hogy ugye szeretik a mézet és megkóstolhatják, ez már ugye nekik nagyon jó, és akkor innentől kezdve játékos formában megtanulnak olyan alapdolgokat, ami majd az életben hasznos lesz nekik is, meg a bepózóknak.
Az elmúlt percekben Bíró Péterrel, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület Heves vármegyei szaktanácsadójával beszélgettem. Az Édes Élet Méhek a Könyvtárban című kiállítás június 24-ig, hétfőtől péntekig 9 és 16 óra között ingyenesen látogatható Egerben a Líceum Tittelpál könyvtárában. Most Bozog Ferenc piarista szerzetes olvassa fel saját írását.
Sörözgető magyar költők. Alig akad magyar költő, kinek lírájában meg ne jelenne a mámorító, sokat dicsért, magasztalt nemes ital, a bor, a hegy leve és lelke. Csokonai szerelmeseként, hitveseként csikóbőrös kulacsacskáját dédelgeti. Csúcsúigatja? Petőfi szerint Isten is megveri azt, aki nem tér be Egerbe, hol jó bort mérnek. Addi pedig azt kiáltja a fekete zongorában, hogy fusson, akinek nincs bora. Vége hossza nem lenne, ha lajstromba vennénk a magyar lírikusok boros verseit. Igen, kövér antológia kereked neki belőle. Na és akkor még a prózaírókat, például Krúdit vagy Hajnóci Pétert meg sem említettük. Boros nép a magyar, ez köztudott közhely, bár talán napjainkban már kevésbé is igaz, mint hajdanán. Nagy kérdés azonban, milyen viszonyban voltak a magyar klasszikus költőink a másik legnépszerűbb itallal, a folyékony kenyérrel, a sörrel. A sör jelenléte ugyanis kimutatható a magyar területen, már magyar nyelvű költészetünk bölcsőjénél is, de a sört, mint a bornál talán kevésbé nemesnek tartott italt, nagyítóval is alig találjuk a régi magyar líra kincses tárában. A törökök kiűzése 1686 idején még a hazai sörfogyasztásnak kevésbé a hangulat emelése, sokkal inkább egészségügyi és praktikus okai voltak, mivel a járványok miatt gyakran veszélyes volt vizet inni, de forralva, sörként kifőzve bátrabban itták. Magyar Honban a sörfőzés kezdetben a céhek produktuma volt, de már a nagyipari termelés is megjelent 1843-tól a pesti serrendtartás kezdeményezésére. Aztán 1855-ben már a Kőbányai Serház Társaság is megnyitja üzemét. Azt is meg kell azonban jegyezni, hogy a bor népszerűségét a sör azért sem tudta kiszorítani sokáig, mert a bort nagyobb volumenben és olcsóbban tudták termelni és értékesíteni a 19. századig. A 19. századi magyar lírában még lényegében kevésbé lehetett népszerű a sörital, mint a 20. században. Említése ritkább, de azért előfordul. Például Vajda János egy abszolutizmus pártoló politikus kitörése című versében. Arany János költészetében nem találtam sörös verset. De talán kevésbé közismert, hogy Arany fordított Robert Burns verset, a Kóbor Tamást. Burns, a skótok Petőfie, a sörök nagy nemzetközi tekintélynek számító dalnoka volt. Legismertebb sörös verse talán a Jó sör, ó kezdetű vers, mely a Kaláka együttes megzenésítésében is népszerűvé vált hazánkban. Az Arany által fordított Kóbor Tamás természetesen együtt sörözik Korhely cimborájával, kinek nevét Arany János Csiszlik Jancsinak magyarítja. Ady Endre vitathatatlanul a bor iránt leginkább elkötelezett magyar költő. Ám az ő költészetében is megjelenik a sör. A Haj gyerekek című versében rég nem látott ifjúkori barátait az együttsörözés életképében idézi vissza szomorú nosztalgiával. Felbukkan a sör számos más Ady versben is, például az aktuális versekben, vagy a szezon versben, a Márciusban, vagy a Dal a nagy erdőről című verseiben. Egyáltalán nem különös, hogy Tóth Árpád ugyancsak a debreceni nagy erdőt említi. A Pünkösdi gyermeknapban szintén a sörözés és borozás élményével összekötve. Ady és Tóth Árpád egyaránt kötődnek Debrecenhez. Ady ide járt jogi egyetemre, Tóth Árpád pedig gyermekéveit töltötte a Cívisvárosban, így aztán kézenfekvő a nagy erdő és a nagy erdei sörözés képe. Nyilvánvaló így, hogy Ady ifjúkori emlékeket idéz, Tóth Árpád gyermekkori képeket. Tóth Árpád más versében is megjelenik a sör, a Riporter búja című versében a sör keserű ízét említi. A sör állítólagos keserűségének kérdése jelenik meg Ady Budapest éjszakája szól című versében is, azzal a kitétellel, hogy máshol keserű a sör a költő számára, de természetesen Budapesten édes. Vitathatatlan, hogy a habos hideg sör kelendőbb tikkasztó nyári napokon, mint borongós téli estéken. A bor fogyasztható decemberi estéken forralva, kandalló mellett, de a sört kipróbálta már forrón fogyasztani. József Attila a habzó hideg sört bravúros képben asszociálja a nyári kánikula képzetéhez. Óriási korsó sör a nyár, habok rajta, pufók, fellegek, írja a Tudtam én című versben. A Leontin című versében a forró nyár elől egy hűvös lugasba menekül. Azt hittem, főve megsülök, s drága sör mellett hűsölök. A sörhab képe is foglalkoztatta József Attilát, több versében is direktebb vagy rejtettebb módon. A Nyári délután a szobában című versében direktebb. Kiskorsmában a sört isszák, talán ha én is innék, habzana a szám. Arcpoétika című versében ugyan direkt módon nem nevezi néven a sört, de egyértelműen felfejthető, mi az a való világ, amit hörpint, habzó éggel a tetején. Mióta felnőtt és nem lóg, a mesék tején. A Szigeten című versében pedig az időjárást és bánatos kedvét asszociálja egymásba, állott sörként, melynek már a habja is eltűnt az égről. A sörhab, a Hanzli képe megjelenik Somjó Zoltán az Aranyhalban című versében is. Babisnál kevés sörös versre leltem, de a Nyár című versében megjelenik a hideg sör képe. Továbbá egy fordításában Arthur Rimbaud Esti imádság. Találtam a sör és sörhab említését. Karintinál kizárólag madács paródiában az Emberke tragédiájában találtam sörözést. Pénzért mindent megkapunk, vedd elő a bukszát, vendéglőben sört iszunk, megesszük a buktát. Kosztolányi Dezső a Mi van még itt című versében a Vénasszonyok nyarához, a kora őszi nyaralás kissé hervatag élményéhez kapcsolja a sört, mint a bágyat őszi fürdőhely elmaradhatatlan tárgyi tartozékát. Nem tudjuk, Kassák Lajos milyen viszonyban volt a sörözéssel, ám apja Kassák István, az érsekújvári laboráns italozó ember volt. Így emlékszik rá Kassák a Ló meghal, a madarak kirepülnek című dadaista poémájában. Valamikor azt hitte az öreg, 21 éves koromban káplán leszek az érsekújvári plébánián. Az öreg már csak nagyon ritkán járt közénk haza, később az én szépen elgondolt jövőmet is beitta és kipisálta a sörrel. A 20. század második felében az egri kötődésű Kálnoki Lászlónak is voltak igen jelentős sörös versei. Legkülönösebb talán az Egy régi sörtalp paleográfiája című hosszabb, sajátosan kálnokisan csevegős, az élőbeszéd és a líra közt hullámzó, nagyobb lélegzetű műve. Úgy hajol a sörtalp fölé a költő, vagy a szövegbe transponált valós, vagy álombeli lírai én, mint egy egyiptológus, aki tudós, aprólékos alapossággal vizsgálgatja egy sörtalp történeti nyomait, hieroglif jeleit, firkálásokat, vakarásokat, palimpszeszteket, de még a pörkölt szaft foltjairól is valami nagy titok feltárását reméli. Sörmárkát és sörreklám szlogeneket is idéz Kálnoki. Bánat ellen ősi szer, Hagenmacher őszi ser. Egy másik versében egy idős hölgy egy kávéház teraszán a Ferenc csatorna mocsarába süllyedt katona fiáról mesél, és Kálnokinak a pincér sör helyett mocsarat szervíroz. A költő méltatlankodására a pincér nem érti, hogy került a mocsár a sörös korsóba. Elnézést kér, elviszi, rendes sört hoz. A 20. században, a II. Világháború utáni magyar lírában sem szaporodnak fel a sörös versek számottevően, de azért találunk példákat. Nagy László a majálisozás természetes tárgyi velejárójának tekinti a fröccsöt és a sört. Így ír a Deres majális című versében. Vad megy virágzik álmomban. Hol a sör, a bor, meg a szóda. A már említett a Jósör Ó című verset szintén Nagy László fordítása alapján ismeri meg a magyar olvasóközönség. Köztudottan Kálnoki mellett Petri György is jó viszonyt ápolt a sörrel. Antropozófia című versében ezt írja. Az a fontos, hogy a sör legyen elég hideg, legyen az embernek tiszta ingje. A többi elintéződik magától. Bár ilyen egyszerű lenne az életünk.
Sörözgető magyar költők, Bozók Ferenc piarista olvasta fel saját esszéjét. Ezzel már a összeállításunk véget ért, így tehát búcsúzom, a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a technikai munkatárs Péderi Zsolt, valamint a magam nevében is. Tikovics Ernőt hallották, mindannyiuknak további szép napot és tartalmas rádiózást kívánok. Most elhangzott műsorunkat szombaton 22:05-től megismételjük.